Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Szovátáról jelentkezünk, a Sovidék Televízió szerkesztőségének a vendégei vagyunk. 15 év értékmentés, egy közösség hiteles tájékoztatása és pártatlanság jellemezte a televízió elmúlt 15 évét. Ezt próbáljuk körüljárni mai műsorunkban. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
15 éves a Sovidék Televízió, mikrofonunk előtt Varró János és Kupás János. Én, ha jól tudom, egy kábeltévé ötletből lett aztán televízió.
Maga a kábeltévé is ötletből indult, addig ugye mással foglalkoztunk, IT szakmában, internet is, meg hálózatépítésekben. Egy kábeltévé volt a környéken. És azt vettük észre, hogy kivette a magyar RTL-t. És az emberek úgy háborogtak, hogy hiány van. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk kábeltévét. Elmentünk Bukarestbe, kértünk licencet, ott le is intettek, hogy kicsit későre kérjük, a nagyok ugye elvitték a föld. Megkaptuk a licencet, elkezdtük a kábeltévét, és az Astraltól mindenki átállt hozzánk. Így született a kábeltévé.
Mennyi időt telt el, hogy televízióban is gondolkozzanak, hogy legyen helyi televízió?
2008-ban kezdtük el a kábeltelevíziózást, azelőtt is hálózatépítésben voltunk, tehát internetszolgáltatók voltunk, és amikor liberalizálták a telekommunikációs piacot, akkor bevettük a telefonszolgáltatást is, és úgy tűnik, hogy táptalajra talált az ötletünk, úgyhogy nagyon gyorsan, egy 3-4 év leforgása alatt gyakorlatilag a piacot visszafoglaltuk, vagy elfoglaltuk a kábeltévé piacot, és innen indult, hogy valami olyan piaci megkülönböztetőt teremtsünk, egy olyan valamilyen műsort, ami nincsen a konkurenseknek a kínálatában, pontosan azért, mert mi idevaló emberek lévén úgy éreztük, hogy az idevaló emberek befogadtak minket az ötletünkkel, a vállalkozásunkkal, és hogy ezt a fajta visszatérítést, vagy valamit visszaadni a társadalomnak abból a bizalomból, amit belénk helyeztek, ennek egy jó módját találtuk ennek a tévécsatornának a megalapításában. És akkor, amikor a névválasztás került sorra, hogy miért ez legyen a neve, akkor leültünk és beszélgettük, hogy hát csak egy szovátai kábeltévéről volt még akkor szó, és azt mondtam, hogy hát gondoljunk merészet nagyot, olyan nevet adjunk, ami egy tágabb értelmet sugal, és így lett a neve a Sovidék Televízió, ami maga bizonyosodott, hogy nem voltunk elég merészek, mert most már Sovidék határain túl is nagyon sokan látják, sőt az internet adta lehetőségeket, kihasználom most az egész világon, nagyon sokan követik, és úgy érzem, hogy ezzel túlteljesítettünk minden eredeti elképzelést.
A kezdetekkor tudták, hogy ez egy pénznyelő, de vagy azért a 15 év bebizonyította, hogy ebbe bármennyi pénzt bele lehet tenni?
Fogalmunk se volt, hogy eszik, isszák. A lelkesedés volt inkább az iránymutató. Én így éreztem akkor. Nem számoltunk, hanem inkább alkottunk. Embereket kerestünk meg, behívtuk társnak, ötleteket kértünk tőlük. Még emlékszem, a volt tanárom Józs András, amikor egyik meghalt. Ő volt a nagy lelkes, mi csak követtük, hogy na, elindult valami. Pénzről nem volt szó. Nem is volt technikailag annyira fejlett a mi stúdiónk, meg elégedtünk az egyszerűbb dolgokkal, de nagyszerű lett. Így visszanézve most az előbb, hogy néztük a 15 éves emlékfilmet, meglepetés volt, hogy akkoriban meg tudtuk csinálni.
Nehéz volt munkatársakat toborozni?
Hát az elején az úgy indult, hogy megpróbáltunk valamit elállítani, egy nagy visszhangja lett a közösségen belül, és nagyon sok értékes ember, tehát értelmiségiek, tanárok, vagy más kultúrával foglalkozó emberek ezt felkarolták, ötlettel jöttek, ugye Józs András is, ő jelentkezett, hogy szeretne műsort készíteni, de sorolhatnék még másokat is, Csortán Ferenc, aki ugyancsak történész ismereteit felhasználva sorozatot készített, meg mások is, tehát a közösségen belül egy nagy felkarolást tapasztaltunk, mert mindenki rájött arra, hogy ez egy érték nekik. Így sikerült az elején, főleg amikor még tényleg ennek anyagi alapja se volt, és nem gondoltuk végig, hogy ez mennyibe kerül, amúgy tényleg pénznyelő, tehát a világ minden pénzét rá lehetne költeni, és mindig is deficitáris volt, tehát ez egyértelmű gondolom mindenki számára, de pontosan ez a nagy érdeklődés, és az, hogy mindenki oda tette a vállát és segíteni akart, ez erőt adott arra, hogy igenis ezt csinálni kell, folytatni kell, és amennyire lehet fel is kell fejleszteni, mert egy nagyon nagy hiánypótló tevékenységnek bizonyult. Gyakorlatilag a tartalom előállítás, amiről lesz szól, ez egy olyan tartalmi zónát fedett le, amire nem volt eddig példa. És úgy érzem, hogy most se nagyon, mert a nagy médiák, tehát az országos médiák nem gyártanak helyi tartalmat. A mi erősségünk abban van, hogy a helyi közösségből nőttünk ki, és a helyi közösségnek állítunk elő értéket.
Gondolom, hogy a politikum nem jelentkezik be, hogy adnánk pénzt a működéshez, de olyan lelkes rajongó vagy vállalkozó van-e, aki azt mondja, hogy én felajánlom még azt a kevés 1000 lejt, 200 lejt is, csak hogy ezt vigyék tovább?
Akkoriban nem gondoltunk erre. Ugye a kábel TV jól működött, voltak előfizetők, akkor nem volt konkurencia a piacon. Úgymond a hasznot visszafektettük. Ha most meggondolom, akkor nem is gondolnám félszer sem meg, hogy visszafektetném, de akkoriban mi azt láttuk, hogy van egy értéke. Az emberek örvendenek, megállítanak, megdicsérnek, beszélnek róla. Az egy olyan helyi reklám volt. A hírek az, nem is nevezhetném híreknek, mert a hírek az, ami történik a Prahova megyébe számomra, de amit történik, az nem, az egy ilyen gond, egy probléma. Azt jelenti, hogy itt történik valami, és arra felfigyelek. Inkább így tekintem én, hogy ami itt történik, az nekünk fontos. Így, hogy cégek jöjjenek befektetni, nem volt erről szó egyáltalán, nem is gondoltunk erre.
Gondolom, hogy sok halott van már az archívumban, tehát olyan emberek, akiket már nem tudnak megkérdezni, és minden szerkesztőségnek gondja az archiválás, az átmentés az anyagoknak. Ezt önök hogy tudják megoldani?
Első perctől digitálisan dolgoztunk, tehát analóg felvételeink nincsenek. Úgyhogy már a technológia akkor olyan volt, hogy lehetőség nyílt erre, és amikor leültünk, hogy lám, hogyan induljunk el, milyen technikai alapokon, akkor azt mondtuk, hogy értelmetlen egy halott technológiába fektetni, úgyhogy első perctől a felvételeink digitális formában kerültek rögzítésre, és a vágás is, meg a archiválás is digitális formában volt. És mai napig így van.
Miért van az, hogy nem mindenhol látható a Sóvidék televízió?
Ennek két oka van, hogy nem mindenhol látható. Az egyik az technikai oka, mert el kell tudni juttatni ezt az adást. A másik pedig, hát nem akarom azt mondani, hogy politikai oka, de üzletpolitikai oka lehet, mert be kellene kerülni kábel TV műsorrácsokba, és azok a cégek, azok a nagy cégek, amelyek működtetik, sokszor ellenérdekeltek. Tehát inkább nevezném sziszifuszi munkának, hogy ezt megvalósítsuk. Én így is nagy sikerként élem meg azt, hogy a NextGen hálózatába bekerültünk, ami most nem tudom jelenleg mennyi, de a csúcsi formájában 85 ezer családot jelentett, és nagyjából Székelyföldön. Valami kevés Kolozs megye is volt bennük. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez siker, hogy aztán mit hoz a jövő, azt most én nem tudom megmondani. Mindenképpen azzal, hogy kiléptünk az internetre a tartalmainkkal, bebizonyítottuk és mutatjuk a világnak azt, hogy nem a fióknak gyártjuk a tartalmakat, hanem az embereknek gyártjuk. És szeretnénk, hogyha minél többen ezt az értéket megkapnák.
Hogy érzik a küldetésüket? Tudták teljesíteni a 15 év alatt?
Úgy vagyunk, mint egy bicikli. Elindultunk, ha megállunk, akkor nem tudjuk újraindítani, ezt tudjuk jól. Próbálkoztam olyannal is, hogy esetleg lecsökkentjük a licencet, hogy ne regionális legyen, hanem csak sima licencük legyen, hogy ne függjünk, mert nagyon-nagyon nagy ellenőrzés alatt vagyunk. De azt javasolták, ha leadjuk, azt többet nem fogjuk megkapni. Ez az esély elúszott. Amikor kaptuk a licencet, akkor olyan volt szerintem a politikai helyzet, hogy adakoztak most. Nem hiszem, hogy adakoznának, úgyhogy megtartjuk. A NextGen-nel most egy kicsit összetűzésben vagyunk, mert ők tőlünk pénzt kérnek. És nem keveset ahhoz, hogy mi beadjuk ezt a kis műsorunkat az ő hálózatába. Mások örvendenek, hogyha odaadjuk, megköszönik, hálások. Az embereket kötik át már az Orange hálózatára, úgyhogy abban már nem jelenünk meg. Egyelőre ez van, függőbe van. De a Vízhangpont, ma mondta Andrea, hogy felháborító, hogy Udvarhelyen ott, ahol követik a műsorainkat, most pont ez szünetel. Ugye megy Kovászna, Hargita, és még Brassó megye egyes régióiba. Ha átáll az Orange-re, lehet, hogy akkor újra kellene tárgyaljunk velük, hogy azért, ha lehet, ne fizessünk ezért a szolgáltatásért.
Sok kis tévé abban gondolkodik, hogy egy nagyobb testvérnek a műsorrácsába szolgáltasson műsorokat. Ebben gondolkodtak-e, vagy akkor az arculatuk, az egész Sóvidék TV feeling más lesz?
Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Gyakorlatilag ez egy saját felépített brand, és nyilván a műsorainkat mi magunk készítsük. Ami viszont nem zárja ki azt, hogy az általunk készített műsorokat mások átvegyenek. Nem oly módon, ahogy a kérdés elhangzott, hogy mi kis testvére legyünk egy nagyobb testvérnek, mert általában itt mindig a kisebb testvér rosszul szokott járni. De én úgy érzem, hogy igenis tudunk adni valami pluszt. Erdély TV-nek is adunk át műsorokat, meg volt rá példa, hogy magyarországi országos csatornáknak is adtunk át műsorokat. Részben kölcsönös is, tehát van, amikor mi is kapunk anyagot, de egyértelműen kész anyagot nem adunk be más tévéktől, tehát mindegyiket feldolgozzuk, értelmezzük, nyersanyagként használjuk, mert pont abban látjuk az értéket, hogy a mi szerkesztői szűrőnkön átengedjük, és egy olyan tartalmat adjunk az embereknek, ami képvisel minket, ami megfelel az értékrendünknek, ami kiállja úgy az idő, mint a hitelesség ellenőrzésének a próbája.
Olnos Ferenc vagyok. Három emberrel indult a televízió a tulajdonkon kívül, és ott egy kamerát ismerő, értő, használó ember tudott filmezni, tudott vágni, volt neki kamerája, volt egy számítógépes buzi, és tőlem várták el, hogy műsorokat találjak ki. Így indult, de most visszanéztem az első adást. Az első adásban már ötön voltunk, tehát mire megszületett az első adás, bekerült egy kamerához értő ember, aki kamerával is rendelkezett, és egy bemondónő is került. Úgyhogy mire a műsor megszületett, azért csak ötön lettünk, de hárommal indult.
Ebből a 15 évből hány évet dolgozott itt a Sóvidék Televíziónál?
Még most is látnak engem a képernyő hétről hétre, ugyanis 14 évet szolgáltam, egy éve elmentem nyugdíjba, és azóta is a műsoraim heti rendszerességgel mennek. Tehát most visszajátszák a régi felvételeimet. Nem mindenfélét, mert korábban nem méretre igazított műsorok voltak, hanem ahogy sikeredett annyira készült, de aztán egy idő után megmondták, hogy kötelező ennyi és ennyi perces és másodperces legyen, és akkor azóta igazodtunk. Tehát nekem vannak olyan műsoraim, amik ebben nem bejátszhatók most már, mostani műsorkeretben, azok is ott vannak, és értékek.
És gondolom, hogy jó érzés az ember lelkének, hogy valami olyan készítettem évekkel ezelőtt, ami ma is mond a nézőknek valamit. És még most is lehet lejátszani, és most is használhatják a kollégák.
Mondok egy történetet. Tata város, Szovátának testvérvárosa, és úgy adódott, hogy másfél évtizeden keresztül egy rendszerességgel én hivatalos voltam ott, egy tehetséggondozó művészeti táborba vittem gyerekeket. A város megtisztelt, megajándékozott engem egy diszpolgári címmel is. Ennek okán, hogy én rendszeresen ott voltam, és arról a városról szépeket mondtam és írtam. Hát még filmeztünk is szépeket róla. Egyik ott létem alkalmával, amikor késő este visszatérek a szállodai szobámba, kapcsolom a televíziót, engem nem érdekeltek az ismert csatornák, semmi se érdekelt, csak a helyi televízió érdekelt, és ott egy ilyen visszajátszó műsor ment, 10-15 évvel azelőtt készült műsorok, és feltűnt egy-egy ismerős, akit én úgy annyira fiatalon még nem is ismertem, később ismertem meg. Megláttam azokat. Aztán voltak olyan műsorok, az elkövetkező években is mindig ezt kerestem, hogy én már ismertem abban az életkorban is, amikor azok a felvételek készültek. Ezek voltak a legizgalmasabbak. És akkor rájöttem, hogy mennyire érdekes a közelmúltban is turkálni, az általunk ismert közelmúltban, hogy milyenek is voltunk, vagy az ismerőseink milyenek voltak, mik foglalkoztatták őket, és azóta mi hogyan változott meg.
Manapság ez a digitális technika nagyon sokszor megtréfál bennünket, mert felveszünk egy anyagot, aztán beérünk a stúdió, nem biztos, hogy megvan. Ilyen történt-e régebben is? Vagy ez csak a mai kornak a nagy vívmánya, hogy így mondjam, vagy a nagy bosszúsága?
Nincs nekem ilyen emlékem, hogy elveszítettünk volna anyagot, hogy azt hiszük, hogy megvan, és aztán nem lesz. Viszont olyan volt, hogy azt hittük, hogy nincs, és lett. Ilyen sok szép történetem van. Mondom az egyik reprezentatív történetemet, sokszor elmeséltem. Beülünk az autóba, elmegyünk Korondra, fogalmam nincs, hogy hol, kivel fogunk készíteni műsort, de ott majd valamit találunk. Polgármester hivatal előtt szállunk ki az autóból, és a szemközti oldalon van a régi iskola felőről egy feljáró, és ugye a töltésre az úttest felé vagy emelkedik, egyszer meglátok egy kalaptetőt, aztán a karimát, aztán egy szemöldököt, mikor a szemöldököt láttam, már megismertem, Lőrincs Lajos bácsi volt a Szegyenép együttesnek, a későbbi Maros együttesnek a koreográfusa, és ő is meglát, megismer, átszó, hogy szerusztok, hova indultatok. És én úgy a pillanat ihlete alapján mondom, hogy mi éppen Lajos bácsihoz. Nem nagyon úgy hiáltam, akkor mészhátunk itt az autóbus, mi nem mentünk a lakásához. Hát miért? és de már ki is emelkedett, feljött az útes magasságába, jött át hozzánk, semmi, és mondom, kitaláltam egy olyan műsort, amiknek az a címe, hogy kapuszék. Hű, ez érdekes, hát miről szól? Hát mondom, arról szól, mi a kapuszékben szokott történni. Beülünk egy kapuszékbe, és elmondjuk, hogy régebb hogy volt, most milyen vacak a világ. Ezt szokták megbeszélni a kapuszékbe.
A túszpadokon.
Na és azt mondja, ez nagyon érdekes. Csak az a baj, hogy én most vásárhelyre indultam. Kis szünet, azt mondja, tudjátok mit? Holnap is mehetek vásárhelyre. Meg úgy nyerve a dolog, mondom, tud valami jó kapuszéket? Egy kicsit elmélázik, mondom, ne gondolkozom, mondom én, hogy hol? A Boris utcával, Simin Benedeknek van egy gyönyörű kapuszék. Jó, az tényleg jó. Elmentünk oda, beszóltam a háziasszonynak, hogy ne lepődjön meg, mit történik a kapu előtt. És oda leültünk, és azt beszéltük meg, amit tényleg egy kapuszékbe szoktak. Egyetlen hátrány volt az egész dolognak. Minden arra járó köszönt, hangosan beleköszönt a műsorba, mert engem is ismertek, ugyanis én abban az utcában születtem és nőttem fel, és Lajos bácsit is ismertek.
Feri bácsi, mi a küldetése egy ilyen regionális televíziónak, egy ilyen helyi televíziónak?
Legelején még nem volt egyetlen felvételünk se, akkor fogalmaztam meg, hogy ez a küldetés, ez a cél, hogy rólunk nekünk. Azt mondtam, mikor bővebben kifejtettem, hogy a nagy politika, a világ híreit elhozzák hozzánk a nagyobb televíziók, de az, hogy mi történik a mi településünkön, a szomszéd utcában, akár még a mi házunkban és családunkban, az csak egy kis televízió tudja elhozni. Erre van szükség. Ugyanis mi azt megértük, hogy a televízió mindig valami másról szólt, ami nem mi vagyunk. Aztán jött a csoda a 90-es változások után, hogy megjelent a Duna televízió, és hoppá, hát ez mintha rólunk is szólna, és olyan embereket látok a műsorban, hogy hát személyes ismerőseim. Már azt mondtam, ez a mi kis televíziónk elhozza, hogy családtagomat látom, sőt, saját magamat is meglátom a televízióban. Ez hozta el.
Benedek Andrea vagyok, jelenleg, bár gyermeknevelési szabadságon vagyok, de 2023-tól én vagyok, aki itt a tulajdonosok megbíztak azzal, hogy a csapatot koordináljam a Sóvidék Regionális Televíziónál. Ezen túl ugyanakkor szerkesztő, riporter és műsorvezető feladatkört is betöltek a tévénél.
Mennyire lehet elszakadni a televíziótól? Most jó, hogy nem vagy itt minden nap, nem vagy mindig a képernyőn, de azért a gondolatod mindig itt van a tévé körül és a témák körül?
Azt hiszem, hogy rátapintottál ezzel a kérdéssel egy, lehet azt mondani, hogy otthoni fájópontra, ugyanis nagyon gyakran téma az otthonunkban a férjemmel az, hogy hát már megint a tévéről van szó, hát újra már megint ez a téma, valóban nem lehet elszakadni. Azt gondolom, hogy ha tényleg szívvel, lélekkel végezzük ezt a munkát, hogyha tényleg ráérzünk arra, hogy valahol a közösséget szolgáljuk ezzel, és minden nap tenni akarunk érte, akkor nem lehet ezt csak úgy 2 évre letenni, amíg az ember gyermeknevelés szabadságon van. Na jó, most feltesszük a tévés dolgokat a polcra, aztán 2 év múlva előről veszük, hát nem tudjuk ugyanannat folytatni, ahol abba hagytuk, vagy ahonnan megszakadt a kapcsolat a televízióval. Úgyhogy ha a kérdésre nagyon direkten akarok válaszolni, akkor nem tudom én sem ezt letenni, viszont nem is akarom, az az igazság. Tehát én nagyon szívesen csinálom, amit csinálok, nagyon szívesen veszek részt a televízió életében, háttérben. Természetesen a kollégákat mindig abban segítem, amiben tudom, és igyekszek azért napirenden lenni azzal, hogy mi történik a televíziónál.
Téged mi sodort ide? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy én tagja szeretnék lenni ennek a csapatnak?
Ez egy nagyon érdekes történet. Én nem vagyok sóvidéki, nem vagyok idevaló. A férjem munkahelye az, ami ide köt bennünket, ugyanis ő lelkész és szovátára kapott kinevezést. Amikor ide kerültünk 2018-ban, akkor egy nagyon érdekes helyzet elé állítottak. Azt mondták, hogy van itt egy helyi televízió, amihez lehet csatlakozni, ahol keresnek szerkesztőt, és hogy megpróbálhatom azt. Én végzettségemnél fogva magyar szakos pedagógus vagyok, tehát engem úgy azért inkább az iskola vonzott jobban, de annyira izgalmasnak találtam azt, hogy itt van egy regionális televízió, hogy azt mondtam, hogy legyen. Miért is nem? És akkor a tulajdonosokkal beszélgetve eldöntötték azt, hogy akkor legyen egy rövid próbaidő, utána pedig alkalmaztak is engemet. Természetesen 2018 óta azért voltak megszakítások, viszont mindig visszatértem valamiért. Volt egy kitérőm a tanügyben, közben megszülettek a gyerekeink, azonban valamiért az utam mindig visszavezetett oda, és ez a valamiért, sokszor gondolkoztam, hogy mi az oka ennek. Talán azért, mert egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig azt láttam, hogy a közösségért, ahogy tudunk, tenni kell. És úgy gondolom, hogy ez egy ilyen munkahely, ez egy ilyen hivatás.
Ti azt tudjátok, hogy milyen nagy dolgot tesztek ti itt helyi tévéként, regionális tévéként? Egyáltalán van, amikor úgy megfogalmazódik egy ilyen szülinapkor, vagy cégbulikor, hogy azért mi tesszük a dolgunkat sokszor rutinszerűen, de mi végül is értéket teremtünk, olyan dolgokat mentünk át az utókornak, amit esetleg egy nagy televízió, egy országos szórású televízió nem tud megtenni, mert nincs kapacitása, nem tud eljutni minden kis tanyára, ti kicsit másak vagytok.
Az utóbbi időben, amióta megkaptam ezt a koordinátori feladatot, sokat gondolkodtam ezen, hogy mitől vagyunk mi egyediek, mitől vagyunk mi mások, mitől tudunk esetleg többet adni a közösségnek. Tudjuk azt, hogy egy ilyen televíziót fenntartani nem kis költségekkel jár, és az elmúlt időszakban folyamatosan azon voltunk, hogy valamilyen úton módon támogatókat próbáljunk szerelni, megpróbáltunk kapcsolatokat kiépíteni, megpróbáltunk pályázatokban részt venni. Talán ezek voltak azok az alkalmak, amikor mindig elég mélyen el kellett gondolkodni azon, hogy mit csinálunk mi a mindennapi munkánk, és ezáltal mit adunk az embereknek, a közösségnek. Szerintem az a nagyszerű ebben a munkában, vagy az lenne a nagyszerű, hogyha minden nap erre tudnánk koncentrálni. Hogyha akkor, amikor van egy rosszul sikerült forgatás, amikor elkésünk valahonnan, vagy bármi egy rosszul felvett műsor, akkor is az a cél lebegne folyamatosan előttünk. Mert hogy tudnunk kell, és a mentén kell cselekednünk minden áldott nap, hogy értéket teremtünk, és értéket mentünk a munkánkkal, amellett, hogy sajtó vagyunk.
Ezt lelkesedésből meddig lehet csinálni? Mert ez egy pénznyelő, de a televízió és a rádió is. Eljöhet az az idő, amikor még otthonról kell hozni a pénzt, csak hogy ezt a nemes munkát végezhessétek?
Bizonyos eseményeknek a megszervezése egy pénznyelő, de lehet akár még nekünk is. Úgyhogy lelkesedésből úgy gondolom, hogy éveken keresztül lehet ezt csinálni. Azt tapasztalom, hogy a család mellett ez egy picit nehezebb feladat azért, kicsi gyerekek mellett, viszont azok a visszajelzések, amelyeket kapunk egy-egy műsorra, egy hírre, egy jól sikerült műsor akár, vagy az, amit mi tanulunk egyáltalán minden nap ezekből a riportokból, nekem személy szerint megéri, és úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt dolgozunk a televíziónál, ebből tudunk profitálni. Sokszor lehet, hogy sablonosnak hangzik, de nagy dolog az, amikor adni tudunk és kapni is tudunk, és itt ennek pedig helye van.
Én Tasnádi Ádám vagyok, a Sóvidék Televízió hírszerkesztője és hírműsorvezetője.
A Marosvásárhelyi Rádióban kollégák vagyunk, és ott is főleg híreket mondasz, de a Jó Reggelt Erdélyt is vezetett. Mennyivel másabb egy tévében híreket szerkeszteni és olvasni?
Nagyon érdekes ez a kérdés egyébként, és maga az a mondata, hogy te is megfogalmazod, hogy híreket olvasni. Az az igazság, hogy a híreket, hogyha úgy fogjuk fel, hogy olvassuk, akkor azt hiszem, hogy abból tényleg egy ilyen iskolás, dedós, hangos olvasás lesz. Én abban hiszek, hogy a híreket átadjuk, tehát információt közlünk, annak ellenére, hogy tény is való, hogy az ember itt a televízióban súgógépről olvassa az adott szöveget, amit azelőtt megszerkeszt. Egyébként van a hírműsorvezetőkről egy ilyen általános kép, hogy két dolog kell ahhoz, hogy valaki jó hírbemondó legyen, nézzen ki jól, és tudjon hangosan olvasni. Holott ez a hivatás teljesen másról szól. Nyilván előny, hogyha az embernek van egy jó képernyős arca, van egy jó hangja. Egyébként én magamat sokszor megkérdőjelezem ilyen szempontból, hogy vajon alkalmas vagyok-e én a híradózásra, vagy van-e nekem olyan arcom, ami mondjuk így képernyőn megállja a helyét. A hangommal kapcsolatban például nincsenek ilyen fenntartásaim, a megjelenésemmel talán szokott némi kételyben rém szorulni. Hogy miben különbözik a rádiós, illetve a televíziós híradózás, ez egy nagyon komplex kérdés, mert az az igazság, hogy maga a hír az semmiben nem különbözik. Négy dolog van, ami a hírnél nagyon fontos, az egyik az, hogy objektivitás legyen benne, tényszerűség, pártatlanság, illetve kiegyensúlyozottság. A híradó soha nem az önmegvalósítás folyamata, hanem sokkal inkább egyszerűen átadni az információt véleménymentesen. Nyilván a rádióban a hangra kell ilyen szempontból vigyázni, hogy az ember egy lágéban beszéljen, nyilván a magyar nyelv sajátosságait betartva, viszont a televízióban az embernek már látszik az arca, és kell vigyázni arra, hogy az arcodon semmi plusz ne látszódjon. Azt mondják egyébként, hogy az a jó híradós, aki, hogyha élőben elmegy a súgógép, vagy mondjuk leáll a táblagép, például a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor tudja folytatni az adott hírt. Én úgy vagyok vele, hogy azokat a híreket, amiket én írok meg, azokat általában többé-kevésbé tudom, talán itt segít egy picit a színművészeti képzésem, hiszen a szövegeket mindig nagyon egyszerűen meg tudtam jegyezni. Tehát úgy vagyok vele, hogy a saját szövegeimet igenis tudom folytatni. Többször megjártam egyébként a rádióban is, hogy lefagyott előttem a táblagép, és akkor az ember nem tud elkezdeni szép magyar magyarosan, vagy nem túl szakmai nyelven, de bégetni, tehát kénytelen vagy valamit ugye folytatni, úgyhogy a saját szövegeimet tudom folytatni. Más szövegeivel azokkal úgy vagyok, hogy átolvasom, kétszer-háromszor is, hogy az ember nem tévedhetetlen, tehát hogy a nyelvbotlások ugyanúgy ott vannak a rádióban, mint a televízióban is, ugyanúgy megvan a hiba lehetőség, és azt hiszem, hogy az élőadásoknak ez a szépsége, látják az emberek is, hogy nem robotok vagyunk, viszont amennyire lehet, én más szövegét is igyekszem elsajátítani.
Ott voltam az egyik felvételeteken, és én láttam, hogy folyamatosan egyengeted a hajadat, a gallérodat, a nem tudom mit, pedig egy kívülálló úgy látta, hogy nagyon tökéletes vagy. Te mindig figyelsz erre, hogy egy hajszál se álljon másképpen, mint ahogy kell az álljon?
A híradóban az a lényeg, hogy az embernek az öltözete a lehető legegyszerűbb legyen. És én hiszek abban, hogy egy rendezett megjelenéssel az ember másképp tud megjelenni, sokkal hitelesebb. Egyébként nem olyan régen olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, hogy a 90-es években, amikor megjelentek a kereskedelmi televíziók, nem csak az anyaországban, hanem itthon is, volt egy kódex, ami alapján a híradós meg kellett jelenjen. A férfiaknál például kifejezetten fontos volt az, hogy nem lehet rajta például nyaklánc, fülbevaló, tény, hogy ez a 2000-es évek divatullámában jöttek be a televízió képernyőire, de hogy egy karóra lehetett fehéring, illetve zakó. Na most ez az évek során azért lazult, határozottan lazult. Én igyekszem azért például kiegészítőket nem használni, viszont megengedem magamnak azt, hogy nem mindig vagyok inkben a híradóban. Tehát vannak egyszerű sima fekete blúzaim, vagy akár fehér, ehhez megfelelő zakó, amivel ugye a televízió ellát. Én szeretem azt, hogy ha rendezett vagyok a híradóban, én azt érzem, hogy akkor tudok hiteles lenni, hogyha nincsen rajtam elterelő dolog. Tehát a néző rögtön elkezd arra figyelni, hogy mi van ennek a hajával, milyen furcsa színű az akója, és egyébként, hogyha a mai televízió csatornákat megnézzük, akkor sokszor látom azt, hogy olyan, mintha az adott hírműsorvezető valamelyik bálból érkezett volna be a híradóba, és elcsípem saját magamat is, hogy arra figyelek, hogy a fiatalembernek milyen furcsa ez a kockás inge, miért van három gyűrű a kezén, miért van négy karkötő, ugyanúgy a nőknél is a tupírozott frizura is, kint van a váll, meg stb. Én úgy vagyok vele, félreértés ne essék, tehát nekem nincs ezzel semmi problémám, viszont én úgy gondolom, hogy a híradó az nem az önmegvalósítás folyamata, és a híradónak van egy rendszere, amihez okvetlen alkalmazkodni kell.
Azt köztudod, hogy te marosvásárhelyi vagy, és feltevődik a kérdés, hogy miért a Sóvidék televízióban mutogatod magad idézőjelben, mikor Marosvásárhelyen rengeteg televízió van. Miért választottad a Sóvidék televízió híradóját?
Én a híradózást azt nem választottam, és valamilyen szinten a képernyőre való kerülést sem. Nyilván nem tagadom, hogy vágytam rá, hiszen színészként nem véletlenül mentem olyan képzésre, ahol emberek előtt tudok lenni, viszont engem a híradó választott. Én amikor a Marosvásárhelyi Rádióhoz kerültem, vagy alapból elkezdtem ezt a médiás tevékenységemet, én azt mondtam, hogy bármit csak híradót ne. Ezért jött szóba a reggeli műsor. És hosszú hetek győzködése után ültem be híradózni, és azóta annyira megfogott, hogy már nem feltétlenül tudom elképzelni az életemet híradózás nélkül. Az, hogy a Sóvidék televíziónak lettem a munkatársa, én ennek kifejezetten örülök, annak ellenére, hogy azt mondják, hogy az igazi hírek ugye a köztelevízióban vannak, és a nagy televízió csatornáknál. Én hiszek abban, hogy a helyi hírek is ugyanolyan fontosak az embereknek, és ugyanúgy el kell juttatni az adott információt, sőt, ha nem fontosabb, mert ugye az országos híreket az ember megtalálja. Most már a telefonját, hogyha kinyitja az ember, akkor annyi információ jön vele szembe, hogy szerintem még túl sok is, de hogy helyi, regionális híreket, azokat valóban itt Erdélyben, erre a Sóvidék televíziónak a kezdeményezése és a célkitűzése egyedülálló. Nyilván vannak más magyar televízió csatornák itt sugárzási területünkön, illetve adáskörzetünk területén, meg Erdély szerte is van több televízió, de én azt hiszem, hogy a Sóvidék televíziónak az a hitvallása, hogy kifejezetten a Sóvidék híreit juttatja el a nézőihez, ez egy nemes gesztus. És én ehhez tudok alkalmazkodni. Nyilván felmerül a kérdés, hogy miért nem választottam egy nagyobb csatornát, mondjuk, hiszen voltak jó felkéréseim. De úgy vagyok vele, hogy én egyelőre itt találtam meg a helyemet, és én itt képzelem el a televíziós jövőmet.
Zsombori Nóra vagyok, a Sóvidék televíziónak a híradójáért felelős szerkesztő, illetve riporter és műsorvezető.
Mennyire van nehéz dolgod? Nagy felelősség egy híradóért felelni?
Nemrég kerültem át ebbe a pozícióba, és azt gondolom, hogy kihívás egyébként, hogy napi friss hírekkel jelentkezünk, egész pontosan 4 saját hírünk van, és azért ezt mindig kézben tartani, leforgatni, leellenőrizni, illetve ugye a műsorok is átmennek rajtam, amielőtt kikerülnek a tévébe. Nagy felelősségnek gondolom.
Nem csak szerkeszted, hanem vezeted is a híradót. Melyik a könnyebb? Megszerkeszteni, vagy a kamera elé állni és elmondani?
nem titok, és a kollégáim is tudják, hogy a híradózás számomra, ami kihívást jelent, sokkal otthonosabban mozgok a szerkesztésben, ott sokkal jobban kiélem a kreativitásomat. A híradózás azért jelent egy icipicit nehézséget, de egyébként egyre jobban szokom, mert egyszerre nagyon sok mindenre kell figyelni. Jól is nézzünk ki, a hajunk ne álljon ki, a hangunk is jó legyen, a szöveget is jól mondjuk, boldogok is legyünk, de ne túlozzuk el, próbáljunk optimisták lenni, illetve reálisak. Kihívás, és szerintem a híradózás az egyik legösszetettebb feladat itt nálunk.
Amúgy milyen hírekre fókuszáltok? Regionális televízió vagytok, és nem csak Szováta és a Sóvidék híreit adjátok, hanem alkalomattán találkozunk mi Udvarhelyen is, meg Nyárádszeredába és a környéken is. Milyen hírekben gondolkodtok? Tehát nektek mi a legfontosabb? Mert olyan sok politikai hírt nem hallok, amit az országos adók adnak, az megint nem halljuk, csak hogyha nagyon egetrengető.
Mivel 15 évvel ezelőtt indultunk, illetve indultak a kollégák helyi tévéként, aztán kinőttük magunkat regionális televízióvá. Én azt gondolom, hogy még mindig előtérbe a helyi híreket helyezzük. Ami azt jelenti, hogy Szováta, de nem csak, hanem ugye a Sóvidék. És akkor így Szovátától megyünk egyre távolabb. Nyilván a nagyobb, rangosabb eseményeket mindig előtérbe helyezzük, hiszen azt látjuk, hogy azok vonzanak több nézőt, több érdeklődőt. Próbálunk a legfontosabb helyeken ott lenni. Alkalomattán természetesen elmegyünk Székelyudvarhelyig, akár Marosvásárhelyig is, mert azok is sokszor szovátai vonzató hírek tudnak lenni. Igen, a politikában nem mozgunk annyira, próbálunk függetlenek maradni, az úgymond nagyon nagy híreket közöljük mi is le, de viszont azoknál is figyelünk, hogy függetlenek tudjunk maradni.
Több műsornak is a háziasszonya vagy, ott biztosabb a talaj, mint mondjuk a híradóba, ott jobban kiismered magad?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye a Gazdatúra volt az első műsor, amit átvettem, amikor idejöttem. Nagyon szeretem, nagyon otthonosan érzem magam benne, és ahhoz képest, ahogy óckodtam tőle és féltem tőle, most éppen annyira megtaláltam a helyem a lovak között, alkalomattán a méhek előfutók. Az úgy sokkal komfortosabb, és ugye, hogy sokszor kint forgatunk, sokkal úgymond lazább. A trendjelzőt is nagyon szeretem, ott annyira sokszínű és tág, hogy szinte bárkit megszólíthatok, akit akarok, ebből kifolyólag pedig mindig nagyon közvetlenek tudnak lenni a műsoraim, és azt is egyre jobban szeretem.
Milyenek a visszajelzések? Bátorítanak a nézők?
Egyébként igen, épp a minap beszéltük el, hogy azért ebben a szakmában nagyon sok negatív kritika is érkezik, de próbálunk mi mindig a pozitívakra figyelni. Most már úgy napról napra immunisabb vagyok arra, ha írják, hogy ma hogy nézünk ki, ma miért így nézünk ki, ma miért ez a ruha van rajtunk. Én azt gondolom, hogy nekünk az első dolgunk az, hogy tájékoztassunk, aztán, hogy oktassunk és szórakoztassunk, és amúgy jók a visszajelzések. Nagyon szeretem, amikor már úgy megyünk oda egy helyszínre, hogy mosolyjal fogadnak, néven szólítanak, vagy akár a tévét néven nevezik, és ezek mind pozitívak és biztatóak.
Hosszú távon gondolkodol televíziózásban? Vagy túl fiatal vagy, és még sok más lehetőség is áll előtted?
Én úgy gondolom, hogy lehetőségeim vannak, de korlátozva olyan szempontból, hogy Parajdon élek, és nincsen a közeli terveimben az, hogy nagyobb városba költözök személyes okok miatt. Ezért is, de nem csak ezért, úgy gondolom, hogy itt a tévénél még szeretném jó sokáig folytatni, és színesíteni ezt a csapatot, sok új dolgot behozni. Remélem, hogy így lesz.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Benedek Csongor, műsorvezető, szerkesztő.
Az alapállás az unitárius lelkész. Mi motivál egy unitárius lelkész, hogy műsorvezető is legyen? Mert láma példa azt mutatja, hogy ezt lehet csinálni egyszerre is.
Alapvetően az történt itt, hogy 2021-ben már a feleségem itt dolgozott a Sóvidék Televíziónál, és akkor kerestek meg engem azzal, hogy a műsort, amelyet most is vezetek 2026-ban, tehát ennek a címe ugye a Más szemmel, és egyébként most az egészségmegőrzőt is vezetem, hébe-hóba úgymond, de a Más szemmel című műsornak a műsorvezetője úgy érezte, hogy ő már egy picit belefáradt, és elég nagy kihívás egyébként meghívottakat is találni, és hétről hétre biztosítani azt a műsort, amire igény van. És akkor megkerestek engem az egyik tulajdonos, hogy lenne kedvem vezetni ezt a műsort. Elmondta, hogy mi az alapkoncepció, tehát hogy nagyjából miről szólt ez a műsor, és akkor én elkezdtem gondolkodni, és mivel más szemmel, tehát különböző perspektívákból, különböző szemszögekből próbálunk különböző témákat, szakágakat megvizsgálni, legalábbis én így vezetem, és ezt véltem kihallani abból az elvárásból, amit megfogalmaztak, tehát hogy mi lenne ez az alapkoncepció. Nem sokat gondolkodva, de azért mégis egyeztetve az egyházközségünk vezetőségével, beszélgetve ugye a családban is, hogy mi az elképzelés, mi a hozzáállás, mi a vélemény, mert ugye az én édesapám is lelkész, tehát ő is nagyban látta, hogy miről szól egy lelkészi pálya. Én akkor még nagyon az elején voltam egyébként a lelkészségnek, tehát ilyen szempontból a családi, szülői javaslatokra, véleményre is kíváncsi voltam, és akkor végül is a vonalat meghúzva arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen még egy lehetőség is. Sőt, több lehetőséget rejt magában, és ha mondjuk erről kifejtve kellene beszélni, akkor röviden azt mondom, hogy ez egy közösségépítő munka is lehet, mert tulajdonképpen közérdekű információkat osztunk meg azokkal a meghívottakkal, akik különböző dolgokról beszélgetnek, tehát nagyon érdekes szempontokat, nagyon érdekes szakágakat, az életnek a különböző területeit fedjük le ezekkel a beszélgetésekkel. Gyakorlatilag egy indirekt reklám is, ez most egy kicsit lehet, hogy részemről túl van tolva, vagy túl van gondolva, de azt gondolom, hogy egy jó reklám is az unitárius jelleget is becsempészni, mert én azt vettem észre egészen őszintén, hogy amikor a feleségem itt dolgozott, mert egyébként dolgozott itt, utána volt egy kiadás, megint dolgozott, azért sokkal több információ, sokkal több hír, vagy akár műsor is jelent meg az unitáriusokról is, és ez nekünk is valahol egyfajta reklám. Tehát ilyen szempontból is pozitívnak éreztem azt, hogy műsort vezessek.
Nehezebb dolgod van a televízióban, mint mondjuk a szószéken? Gyakorlatilag ott is emberek előtt kell beszélgetni, de én kívülállóként azt érzem, hogy mintha itt egy kicsit másképpen kéne beszélgetni.
Másképpen kell beszélgetni abból a szempontból is, hogy az alapállás ugye egy teológiai megközelítés, és azt ugye próbáljuk rávetíteni a mindennapi életre, tehát a teológiai, a bibliai verset vagy üzenetet, az Isten üzenetet próbáljuk úgymond applikálni a mindennapi életben, tehát hogy valóság íze is legyen a prédikációnak, tehát ne csak egy ilyen elméleti megközelítés legyen, tehát mondjuk ez lenne a lelkészi munka. A tévében a műsorvezetőként például, ha orvosokkal beszélek, most itt egy kicsit áttérek az egészségmegőrző című műsorra, de akár a más szemmelben is különböző szakágak, tehát itt az építészektől elkezdve orvosok, pedagógia, lelkészek, tehát itt azért rá kell készülni, utána kell olvasni. Ilyen szempontból nagy kihívás mind a kettő, viszont én magamat maximalista embernek tartom, és éppen ezért én mindegyikre rákészülök, tehát nekem sem vasárnapom, tehát szószéki szolgálatom, sem műsorom úgy nincs, hogy ne készülnék fel, ne ülnék otthon, gondolkodnék, utána olvasni. Tehát ilyen szempontból mind a kettő egy szellemi munka, mind a kettő komolyan megpróbálja az embert, de nem is lesz eredménye, ha az ember nem teszi oda magát. Úgyhogy kétfelé kell figyelni, de addig, amíg én ezt szellemi kapacitásom vagy tehetségem alapján úgy gondolom legalább magamról és a visszajelzések alapján is, hogy ennek meg tudok felelni, addig fogom végezni, amikor úgy fogom érezni, hogy ez már döcög, akkor biztos, hogy le fogom tenni a lantot.
Az alanyokat neked kell becserkészned? Te szervezed be, hogy ki legyen a meghívottad? Vagy van egy csapat, aki alá dolgozik?
Nem, tehát ezt teljesen én döntöm el, tehát ilyen szempontból is én egy elég öntörvényű ember vagyok, és ennek nagyon örülök, és hálás is vagyok azoknak, akik megkerestek, és akik átadták nekem ezt a lehetőséget, és nyitottak voltak, és nem egy ilyen főnök beosztott, hanem egy teljes partnerség alapján beszéltük meg már az elejétől fogva azt, hogy tulajdonképpen együttműködünk, ami azt jelenti, hogy én szabad kezet kapok arra, hogy kit, mit és miért hívok meg, és innen tovább az időbeosztásom is az én kezemben van, és ezt én döntöm el egyedül.
Bóka Takács Renáta vagyok, szerkesztő riporter vagyok a Showvidék TV-nél.
Régóta erősíted a csapatot?
Idén kerültem ide, és januártól kezdtem el a próbaidőmet, azóta erősítem a csapatot.
Miért a Showvidék Televízióhoz jöttél? Mi vonzott ide?
Igazából nekem nagyon tetszik ez a szakma, és úgy gondoltam, hogy ez a legelérhetőbb, ez van a legközelebb. Pont láttam egy hirdetést, és nagyon megörültem, hogy lehet erre lehetőségem. Hármasfaluból járok.
Minden nap ingázol, vagy megvan egy program, hogy mikor hol kell lenni és mit kell csinálni?
Minden nap ingázok, feljövünk az irodába, és itt dől el azt, hogy hova kell menni pontosan helyszínre, és akkor a kollégákkal, operatőrökkel megyünk.
Van kedvenc témád, vagy amit kiosztanak, azt megcsinálod?
Nem válogatok, úgyhogy amit kiosztanak, azt megcsinálom.
Gyakorlatoztál már nagyobb televíziónál, és van összehasonlítási alapot?
Korábban én teljesen más területen dolgoztam, ez az első, hogy tévénél dolgozhatok, de nagyon szeretem, és úgy érzem, hogy nagyon kellett nekem ez a váltás.
Kívülről mi úgy látjuk, hogy itt nagyon családias a hangulat, ez így is van?
Igen, nagyon kedvesek a kollégák, nagyon befogadóak voltak, minden lépésnél segítettek betanítani, és úgy gondolom, hogy tényleg olyan vagyunk, mint egy család.
Maradsz ebben a szakmában, annyira megfertőzött, hogy el tudod képzelni magadat mondjuk 10-15 év múlva is, tévésként?
Nagyon bizakodó vagyok, mert tetszik ez a szakma, és szeretném tovább folytatni. Nem tudom, hogy még mit hoz a jövő, de szeretnék fejlődni, és úgy érzem, hogy már ennyi idő alatt is nagyon sokat tanultam. Egy intenzív tanulási folyamat van mögöttem, és nem csak szakmailag, hanem emberileg is fejleszt.
Józsa Ildikó vagyok, az operatőri részt, a vágást erősítem.
Hány éve?
Évben még nem gondolkodhatunk, mert igazából októbertől vagyok besegítő, aztán most már állandó tagja a csapatnak. Egy olyan 6 hónapról, 7-ről beszélhetünk lassan, viszont előtte már volt egy korszakom a tévében, amikor egyetem után bedolgoztam, és ez a két korszak az, amit, hogyha számottevően azt mondom, hogy akkor mennyi az az idő, akkor mondhatom, hogy már van 1-2 év.
Általában a lányokról úgy képzeljük el a tévében, hogy ők képernyősök. De miért inkább a kamera mögött szeretsz állni, vagy ezt választod?
Az az igazság, hogy most nem nagyon volt választásom, ez a munkakör volt akkor meghirdetve, amikor jelentkeztem. Kihívás volt, mai napig néha kihívás, ugye amiatt, hogy azért nem női munkának van számva. Az eszközöket, felszerelést kell cipelni, néha, meg rossz időben aztán pláne, viszont megszoktam már, megszerettem, és a jövőben azért vannak olyan tervek is, amik reményem szerint teret adnak majd arra, hogy a tévénézők megismerjenek a másik oldalon is majd.
Azért jó szerintem operatőrnek is lenni, vágónak is, mert legalább tudod, hogy mit kínlódnak a kollégák, hogyha én rosszul beszélek a képernyőn, vagy nagyon körülményesen fogalmazok. Bizonyára van neked is olyan alkalmad, amikor nincs riporter veled, és akkor riporter is kell legyél, kameraman is kell legyél, szerkesztő is, meg mit tudom én, minden is kell legyen az ember, mert egy kis tévénél, vagy egy regionális rádiónál az ember egy, hogy mire van felvéve, de aztán mindent is kell csináljon. Volt ilyen eset, amikor ugrós is voltál, tehát riporteri szerepkört is el kellett látni, vagy menet közben szerkesztetted is az adást, hogy akkor olyan vágóképek legyenek felvéve, vagy olyan szögből legyen filmezve.
Igen, tehát az én esetemben az a különleges, hogy mivel mind a két oldalát tapasztaltam is, látom is, tehát az operatőrködést is, de a riporterkedést is, ezért egy olyan komplex csomagban tudom képviselni a regionális tévét, hogy nem csak időnként operatőrködöm, hanem a másik oldalon is narrátorként akár, vagy riporterként is megszólalok, és ahogy említetted, tényleg így van, hogy nagyobb rálátásom van ilyen szempontból a végeredményre, és tudom, hogy akár hogyan fedjek le egy-két hibát majd, hogyha látom, hogy az alany mondjuk izgul, és nem megfelelőképpen van felkészülve, vagy nem tud úgy válaszolni abban a pillanatban, akkor már a vágóképekben gondolkodom ilyenkor, hogyha mind a két feladat mondjuk rám hárul, és egyedül vagyok terepen, akkor tudom azt, hogy muszáj olyan képeket is készítsek, ami majd vágáskor segít nekem, hogy ki tudjam igazítani azt a hibát, ami mondjuk becsúszik.
Inkább terepen szeretsz dolgozni, vagy inkább a stúdióban szeretnél operatőrösködni?
A szüleim mindig azt mondják, hogy egy kicsit ilyen száguldó riporterként képzelnek el engem, és én ezzel a szereppel azonosult, amit a tévénél is, szeretek kint lenni, szeretek emberekkel találkozni, elbeszélgetni, látni, és kicsit segíteni is, akár ott rögtön is az életüknek a nehézségeiben részt venni, hallgatni a panaszokat néha, hallgatni az örömöket, és ezek a visszajelzéseket úgymond helyén kezelni, akár a tévi szempontjából is, mert olyan rögtöni válaszokat kapunk ezektől az emberektől, akikkel találkozunk, amelyek előremutatóak, mert sokszor segítenek, hogy ne csak motiváltak tudjunk maradni, hanem igazából egy-egy hibát tudjunk korrigálni, fejleszteni, és tényleg úgy tudjunk szólni a nézőinkhez, hogy az egyrészt hiteles legyen, másrészt pedig kedves számukra, mert végső soron azt hiszem és azt vallom, hogy egy nagyon különleges feladatot vettünk a nyakunkba, azzal, hogy a térségnek az értékeit próbáljuk nem csak megőrizni, hanem igazából a jelen korban úgy átadni, hogy az már most értékmentő, érték képviselő feladat legyen.
Egy operatőrnek, vágónak a munkáját meg lehet ítélni úgy a képernyőn, ha nem írják ki, hogy ki volt a vágó, ki volt az operatőr. Van valami olyan sajátossága minden operatőrnek, ami a filmezésben, vagy a képvágásban, vagy nem tudom miben úgy megjelenhet? Hogy meg tudnak különböztetni, hogy most ezt Csabi filmezte, Krisztián, te, vagy Ödi, úgy csak egyszerűen a felvételről.
Nagyon jó a kérdés. Igazából valószínűsítem, hogy van valamiféle kép, egy olyan szegmens ennek a dolognak, hogy egy idő után akaratlanul is lesz egyfajta stílus, vagy egyfajta a nézők számára egy olyan névjegy, ami azonosíthatóvá válik, hogyha adott személy produkálja azt a hírt akár, vagy műsort, de még nem hiszem, hogy ennyire kiforrott. Aki már nagyon régóta itt van, azoknak látható, kézzelfogható szerintem, ez Ödi és Csabi főként. Én és Krisztián még úgy érzem, hogy azonos szinten mozgunk, néha vétünk is, bakizunk is, néha viszont már számottevő a miénk is, akár fel tud nőni a régebbi kollégák szintjére, de mindenképp azt mondom, hogy idővel láthatóvá fog válni, már most is azért vannak olyan műsorok, amik például olyan kulturális műsorért vagyok felelős, Krisztián mondjuk a gazdatúráért, tehát hogy egy másfajta műsorban azért látszik, hogy hogyan tudunk kiteljesedni, úgymond, mert ha azt csináljuk, amiben jók vagyunk, amihez értünk, amit szeretünk, akkor ez tükröződik valahogy a műsoron keresztül is, és ez a stílus, amit megpróbálunk így a nagy közönség elé tárni, az visszacsatolásként igazolja számunkra, hogy jó felé haladunk, mert az a célcsoport, akit a gazdatúra szolgál ki, úgy hiszem, hogy élvezi a műsorokat, mert élvezhető, és ebben nagy szerepe van a műsorvezetőnek, de az operatőrnek is. És ugyanezt gondolom arról a műsorról, amit mondjuk én forgatok, a verseket, meg a meséket, énekeket próbálom ugye adott helyekről összegyűjteni, menteni, bemutatni, tehát gyermekeken keresztül, és ezt a visszaigazolást én is megkapom, hogy a tévinézők szerint jó ez a dolog, fontos, értékelik, akár azt, hogy az unokájukat látják viszont, vagy a közeli hozzátartozójukat, akár csak egy ismerős arcot az utcáról. Úgyhogy mind a kettőnek van, úgy látom, értéke, értelme, és ez fontos számunkra, hogy ez tényleg legyen.
A régiekkel szoktatok szakmázni? Tehát ilyen beszélgetésre van-e idő, vagy mindenki a napi feladatát végzi?
Egyelőre erre a válaszom az tud lenni, hogy valószínűleg lesz ilyen. Át kell tudjuk rágni azt, hogy milyen felvételt honnan tudunk majd elővenni, hogyha adott pillanatban szükség lesz rá. Most a tévészületés napjával kapcsolatban már volt egy ilyen rákérdezésünk tulajdonképpen, hogy honnan tudunk bizonyos anyagokat elővenni, de ahogy mondtad is, most nagy a futás, és emiatt nem feltétlenül érvényesül az, hogy megfelelőképpen tudják átadni a jelenlegi tudásukat, viszont a kollégák szempontjából is mondhatom azt, hogy nagyon jó a csapatnak az összetartása, úgyhogy valószínűsítem, hogy a jövőben erre is lesz lehetőség. Most per pillanat nem kaptunk ilyen válaszokat, de biztos vagyok benne, hogy idővel megkapjuk, mert nekünk is tudnunk kell róla.
Elekes Krisztián vagyok a Sovjet Televíziótól, jelenlegi álláspont szerint operatőr, vágó, hirdetésszerkesztő.
Minden kis tévénél vagy rádiónál ez a normális, hogy mindennel is foglalkozunk. Mi áll legközelebb hozzád? Melyiket szereted csinálni, vagy ez nem kívánságműsor, hanem amit meg kell csinálni, az meg kell legyen?
Igazából mind az három dolog közel áll hozzám, de szerintem leginkább az operatőrség az jobban tetszik, de nincs kifogásom a hirdetéskészítés ellen is, mivel már régóta csinálom azt is, úgynevezett hobbim. Otthon is foglalkozok ilyen hirdetéskészítésekkel, kis reklámokkal, szóval ha választanom kéne, akkor ez a kettő között tudnék választani, az operatőr meg a hirdetéskészítés.
Régóta erősíted ezt a csapatot?
Igazából régóta ismerem a csapatot, de csak egy éve erősítem most a csapatot. Azelőtt másodta munkám, sajnos a bányakatasztrófa miatt az már nem működik. Most lesz májusban egy éve, igen, hogy erősítem a csapatot.
Időnként szoktunk találkozni eseményeken, ott operatőrként tevékenykedel. Mennyire nehéz a terepmunka? Hogy érzed?
Hú, hát ez kicsit ilyen kihívásszerűség ez a terepmunka. Attól függ, hogy igazából mivel nézel szembe. Amikor egy kisebb munka van, amikor tegyük fel egy interjúzás, vagy egy kis vágóképezés, de van, amikor több kamerás felvétel kell készítsünk a műsorokhoz, A nehézségét, ha nézzük, akkor inkább akkor van, hogyha több kamerás felvétel kell készítsünk, mert akkor ugye több felé kell figyeljen az ember, és nem tud örökké csak egy kamerán állni, persze, hogy egyedül van.
Amikor egy riporterrel vagy, és ilyen nagyon nyüzsgős az esemény, akkor a résztvevők mennyire figyelnek arra, hogy ti most éppen interjúztok, vagy belegyalogolnak a képbe, beszélnek mellettetek, zavarják a felvételt, vagy mi a tapasztalatod?
Ezek a nagy hibák, hogy vagy valaki neki megy az állványnak, vagy valaki elmegy hátul, vagy pedig elkezdenek mellettünk beszélgetni. Szóval ezek a tényezők mind benne vannak ebbe a telepmunkába, hogy valaki akármikor megzavarassa a felvételedet.
Hogyha egy ilyen felvételt hozol haza ide a tévébe, az utómunkánál tudsz valamit javítani rajta, vagy ilyenkor kerülnek a fedőképek rá, vagy hogy oldjátok meg, hogy azért mégis minőségi munka menjen ki a televízióba?
Igazából hangnál lehetséges még a javítgatás, de ha például aki hátul rádogál, meg kicsit grimaszolgat ez az, akkor nyilván azokat vágóképekkel fedjük le. Ennyit lehet igazából csak javítani ezen a két dolgon, hogy vagy fedőképpel fedjük le, hangnál pedig javítunk a hangon esetleg, hogy alanyunknak a hangja éppen élesebb legyen, és a háttérzaj hátrébb szoruljon.
Meg tudod választani az eseményt, hogy melyiken szeretnél filmezni, vagy jelen lenni, vagy ahova beosztanak, oda kell menni?
Igazából ezt úgy szoktuk csinálni, hogy minden hétfőn van egy ilyen tájékoztató jellegű dolog, hogy leülünk és megbeszéljük, hogy ki merre szeretne, de akar tud választani, és tehát ez nem olyan, hogy valakire ráerőltetik, hogy te most muszáj megcsinálta, nem? Nyugodtan leülünk, megbeszéljük, átnézzük a heti programot, hogy hova is kell menjünk a héten, és tudunk választani.
De azért néha összejön az, hogy olyan helyre is el kell menni, ahova nem szívesen mész el, és olyan témába, vagy olyan alanyt kell filmezni, amelyik, hát enyhén fogalmazva, nem a kedvenced. De azért becsületesen meg kell csinálni őt is, mert ezt nem érezhet a tévénéző, hogy én most szimpatizálok, vagy nem az alannyal.
Igen, van ilyen dolog, hogy nem szívesen filmezem azt az embert, vagy nem szívesen vagyok a környezetébe, de ez most nem választás kérdés, hanem a tévé érdekében meg kell csinálni ezt a dolgot.
Te hosszú távon gondolkodol a tévézésben?
Hú, hát egy 5 évig el tudom képzelni, 5-6 évig el tudom képzelni, de inkább erre a reklámokra állnék rá, mert igazából benne az operatőr munka is, per a kreativitás is benne van, tehát inkább erre a operatőr, per kreativitásra állnék rá inkább.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Szovátáról jelentkeztünk, a Sóvidék Televízió szerkesztőségének a vendégei voltunk. Egy regionális televízió mindennapjaiba nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.